és vár a mi Istenünk. Áldás, békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, mindenek előtt Isten igéjét hadd olvassam fel ezen a csodálatos napon. Ne higgyünk a babonáknak, a megkötözöttségeknek, ne higgyünk annak, hogy egy egyes és egy hármas megváltoztathatja az életünket. Jó? Tehát ne higgyünk, főleg annak, hogy péntek is van. Hadd olvassam fel Isten igéjét, ezzel is megadva az alaphangot ennek a hétvégének. A Zsoltárok könyvének 139. fejezetéből a 9. 10. verse így hangzik: ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. És az új szövetségi pedig apostolok cselekedetének 17. fejezetéből a 27. 28. verse így hangzik: hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hát hadd köszöntsem a drága testvéreket, és megköszönve azoknak, akik ott hagytak csapott papot, és szó szerint is értve a csapott papot, papot is szó szerint vejete. Tehát hadd köszöntsük azokat, akik odaáldozták az idejüket, hogy eljöjjenek erre a mai evangelizációra. Nem véletlenül vagyunk ilyen foghiasak, nyilván nem a szószoros értelemben, hanem azért, mert tudjuk, hogy nagyon sokan dolgoznak, de örülünk, hogy ennek ellenére is sokan eljöttek. És hadd köszöntsem nagy-nagy szeretettel Orbán Attilát, aki a három napon keresztül fogja nekünk hirdetni Isten drága szent szavát, családjával együtt jött, kedves feleségét is köszöntjük, és természetesen a gyermekeket, Rebekát, Szilárdot, és mindjárt mondom, Ábelt, őket is szeretettel köszöntjük, és hadd köszöntjük nagy-nagy szeretettel, nem véletlenül áldás végességet kívántam, mert talán már itt jól ismerik a kedves testvérek ezt a csapatot. Tavaly is ők szolgáltak közöttünk itt Mandabokorban. Én hadd köszöntsem Juditot, aki lelkész feleség, talán a legszebb hivatás, ezt a feleségem szokta mondani, szíd egyébként államban. Tehát Juditot, Melindát, aki közöttünk fog majd bizonságot tenni, aztán Juditot, aki énekel, aztán Szabolcsot, Ábert, és itt aki, hát egy nagyon furcsa szerkezet mögött ül, most már itt tartunk, kedves testvérek, hogy ilyen műanyag valamikkel lehet megszólaltatni hangszereket, Zsoltot, aki itt dobolni fog majd közöttünk. Ők fognak énekelni, és azt szeretnénk, kedves testvérek, hogy ez nem koncert jellegű lesz, hanem ők vezetik az éneklést, és szeretnénk, hogyha a gyülekezet bekapcsolódna. Vannak ismertebbek, és vannak kevésbé ismert énekek, szeretnénk, hogyha ezeket megtanulnánk. Így csapjunk a húrok közé, hadd kérem meg Ábert, csapjon a húrok közé, és akkor énekeljünk néhány éneket mindjárt az elején.
Áldás kérdés, igen, utána mi Istenünk szeretettel köszöntünk mindenkit így már többekére. Igazából mindig megötődünk, hogy újra eljöhetünk, és nagyon nagy örömmel jövünk. Se evangélikusok nem vagyunk, se pedig profi zenészek, de az, ami összeköt bennünket, az az, hogy az Úr Jézus Krisztussal személyes kapcsolatban vagyunk, és ez az evangélium az életünkben, ez az az öröm, ami miatt énekünk, és erről szeretnénk most is énekelni, és a dicsőítésben vezetni a gyülekezetet. Egy énekes dolog következik négy énekkel, és szeretnénk, hogyha valóban felkészülnénk az ige hirdetésre. Nekünk is van egy hét a házunk mögött, és biztos vagyok benne, hogy mindennyiunk számára sok minden történt. Isten üzenete viszont itt lesz előttünk néhány perc múlva, és szükséges az az elcsendesedés, hogy tényleg az elménkkel is, szívünkkel is most a mennyei dolgokra figyeljük. Úgyhogy erre fognak szólni ezek az énekek is. Az első ének hozzád száll az éneken.
Thank you. téged dicsérni, jó téged dicsérni. Bűnös volt az életem, bűnös volt az életem. Eljöttél, hogy megments engem.
Yeah.
szeretnénk megtanítani, így hoztuk ezt az éneket, hogy szeretnénk ezen egy picit több időt tölteni, magunkévá tenni, hogy jól menjen, és esetleg ő úgy gondolja a gyülekezet, akkor be is veheti a gyülekezet énekek közé. Peter Bira írta ezt az éneket, a templom a címe, ez itt szintén egy bibliai utalás, és ahhoz a projekthez választottuk ezt az éneket, úgy tudjuk, és imádkozunk mi is ezért az ügyért, hogy itt templom épül. Nagyon-nagyon örülünk ennek, és tényleg támogatjuk ezt imádságban. Viszont ez a templom is el fog jönni majd az idő pár száz év múlva, amikor romos lesz. És Isten tulajdonképpen nem templomokban gondolkodik, nem múlandó dolgokban gondolkodik, hanem Isten a gyülekezetet építi, Isten a hús szíveinket építi fel templomnak, és ott szeretne templomot építeni, és ez az élet is erről szól. Úgyhogy szeretnénk, hogyha a templom építéshez a gyülekezet építést és a saját templomunk felépítését is
a húsvér templom, értem.
Családomat is, feleségemet, a gyermekeimet, és errefele az autóban gyakoroltunk, különben a témánkhoz is kapcsolódik, és Hát ez volt az ének, amit mi is el akartunk énekelni a családommal. Kétszer nem fogjuk ugyanazt elénekelni, de nagyon örültem, hogy együtt elénekeltük ezt az éneket, hiszen a fő mondani valója az ige hirdetésnek ez a kérdés, hogy szeretjük-e Jézust? Szeretem-e Jézust? Sokszor úgy vagyok az énekléssel, nem tudom, hogy mások hogy vannak, de attól félek, hogy néha énekelünk valamit, vagy mondunk valamit, de saját magunkat nem vesszük komolyan. És néha az az érzésem, hogyha stimmelne az, hogyha valóban úgy lenne minden, ahogy énekeljük, akkor nem is kellene kiállni, prédikálni, akkor anélkül is minden működne, nem is kellene igét hirdetni, embereket hosszú perceken át valamiről meggyőzni, hiszen hát ha szeretjük az Úr Jézust, akkor minden rendben van az életünkben, és akkor nincs is szükség sem bizonyságtételre, sem prédikációra. De még ha így is lenne, akkor is néha az az érzésem, hogy azért jól jön egy kis bátorítás, hogy valóban tegyük is, Pál apostol is sokszor mondja, hogyha meg is teszitek, de folytassátok, tegyétek tovább, valóban tegyétek ugyanazt, de hogyha még nem is tudjuk, hogy mi az, hogy szeretni az Úr Jézust, vagy nem gondoltunk bele ennek a mélységében, hogy mit jelent az, nem itt könnyű szeretni az Úr Jézust. Gyülekezetbe énekelni, hát azért jöttünk ide, hogy énekeljünk, szeretünk téged, Úr Jézus. De amikor kimegyünk a világba, és ott káromkodnak mellettünk a munkatársak, vagy veszekedés van, vagy a fiatalok trágárul beszélgetnek körülöttünk, akkor derül ki, hogy valóban szeretjük az Úr Jézust, vagy nem szeretjük. Hogyan reagáljuk le? Bekapcsolódunk mi is a slang showderbe, vagy egyszerűen csak hagyjuk, hogy mindenki mondjon, amit akar, Isten nevét úgy vegye a szájára, hogy neki tetszik, vagy kiállunk az Úrért, és azt mondjuk, ember, most állj meg, nem lehet Istenről így beszélni. Egyszer Békés megyében meglátogattam egy ismerősemet, és amint ott voltam nála, bemutatta a szép tanyáját, a 4 hektáros halastót, és az állatokat, a gyermekeknek, a kis őzeket, birkákat. Volt egy néhány munkás ott, dolgoztak. Az egyik kimondottan, trágáról, csúnyán beszélt, szitta Istent, és nem tudtam elviselni, hogy hát ez nem normális dolog. Oda mentem, először kicsit mérlegeltem az ügyet, mert legalább kétszer olyan magas volt, mint én, és kétszer olyan széles is. És mondtam, ez az ember, hogyha meglegyint engemet, akkor biztos, hogy nem fogom neki megköszönni. De oda mentem hozzá, imádkoztam előtte, mondtam, Uram, adj nekem erőt, adj bátorságot, oda mentem hozzá, és mondtam, ember, nézem, egészséges, életerős ember vagy. Adj hálát Istennek ezért. Dicsérd az Urat, hogy egészséget ad, hogy erőt ad neked. Nem szabad szídnod Istent. Rám nézett, interezkedni kezdett az ember. De bocsánat, bocsánat. Azt mondja, hát maga nem szídja soha? Mondom, soha. Hó, azt mondja, én éppen egy paptól tanultam káromkodni. Mondom, nagy szégyen, nagy szégyen. Vannak emberek, akik ezt nem tudják elviselni, mert szeretik az Úr Jézus. Nagyon szeretlek téged. Ki kell állni az Úrért? A hétköznapokban kell kiállni az Úr Jézusért. Sok minden van a szívemen, amit meg szeretnék osztani. Eszembe jutott, amíg itt ültem, készülődtem az ige hirdetési szolgálatra, egy zulu prédikátornak az esete. Van egy zulu ismerősem, Dávid Csauke a neve, és az egyik lánya, Dávid Csaukenek Londonban él, és elment meglátogatni az ő lányát Londonba. A zuluk között, mi magunk is családommal együtt, egy ideig a zuluk között éltünk Dél-Afrikában, és ott nagy lelki ébredés van, és David Csauke, az ébredésnek az egyik egyénisége, és elment Londonba meglátogatni a lányát, elment egy gyülekezetbe, és szinte megszakadt a szíve, mikor látta, hogy milyen hidegség, ridegség, élettelenség van az angliai gyülekezetekben, és hát ő egy tüzes prédikátor, egy Istennek áldott embere, és mindent megtett volna, csak hogy valahogy oda jusson a szószékre, és bizonyságot tehessen, hirdethesse az evangéliumot, úgymond tűzbe hozza a londoniakat. És jelentkezett a lelkésznél, kérdezte, nincs szükség egy ige hirdetésre, egy bizonyságtételre, szóval nincs, itt mi mindent elintézünk, rendben van, nem tudunk fogadni senkit, nem volt mit tennie, nem volt lehetőség a szolgálatra, de egy alkalommal, amikor ott volt a templomban, egy felszólítás történt, legyen szíves, akinek van valami a szívén, egy rövid imában jöjjön előre és mondja el. Megragadt ezt az alkalmat, előre ment, volt ott bizonyságtétel és imádság és igehirdetés és minden 5 percbe, 10 percbe sűrítve, de kihasználta, hogy Pál apostol mondja, hogy áron is megvegyétek az alkalmat. És hát így vagyok én is, ma este be kellene mutatkozni is, Isten igéről is bizonyságot tenni, hogy az Úr Jézust szeressük, testvéreket kellene bíztatni, bátorítani ebben a faluban, tűzbe hozni ezt a falut. Az Úr Jézus azt mondta, azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, hogy már lángolna, nem pislákolna, lángolna. És ő megtett mindent értünk. A keresztséggel kell előbb megkereszteltetnem. Ez a halálát jelentettem. Meg kell ezért előbb halnom, és fel kell támadnom. De ő meghalt, és feltámad. Minden lehetőségünk megvan, hogy mi is ebből a küldetésből kivegyük a részünket. Tüzet bocsássunk a földre. A családunkba, a falunkba, a városunkba, nemzetünk között, az országunkba, erre a tűzre van szükség. Énekeltük az énekben is, ez a tűz. Ha nem jön ez a tűz, tűz jön mindenféleképpen. John Wesley azt mondta, vigyázzatok, Angliára mondta, és profétikusan beszélt. Azt mondta, ha nem jön ébredés a mennyből, majd jön ébredés a pokolból. Ha nem Isten tüze lángol közöttünk, akkor lángol majd mindenféle tűz. Nézzük meg a fiataljainkat. Milyen tűz ég bennünk. Pusztító tűz sokszor. A tűz lehet tisztító tűz, de sajnos a tűz lehet sokszor pusztító tűz is. És nekünk az a fontos, hogy Isten tüze legyen közöttünk. Lángoljon, tisztítson, és szenteljen meg minket. Különben idegen tűz jön be közénk, és elpusztít minket. Pusztítja a családjainkat, pusztítja a fiataljainkat, pusztítja a közösségeinket, pusztítja az egész nemzetünket. Isten adjon nekünk kegyelmet, hogy megérezzük az ő jelenlétét közöttünk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ha az ő nevében jövünk össze, ha csak ketten vagy hárman is vagyunk, akik tiszta szívből ezzel a vággyal jöttünk ide, Jézus nevében akarunk együtt lenni. Ő közöttünk van, és ez a legfontosabb, hogyha ezt tapasztaljuk meg. Felejtsük el Orbán Attilát, felejtsünk el minden más egyebet, erre az egy dologra figyeljünk. Jézus Krisztus van közöttünk, ő akar hozzánk beszélni. És ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Jézus Krisztus azt mondja János 10-ben, az én juhaim meghallják az én hangomat, és követnek engem. Az idegen hangoktól pedig távol tartják magukat, elfutnak. Idegenre nem figyelnek, az ön hangjára figyelnek. Bárcsak ez teljesedne be rajtunk, ahogy a Zsoltáros mondja, teljesedjen be a te ígéreted rajtunk, Istenünk, és meghallanánk az ő hangját. Előbb imádkozunk röviden, utána pedig elolvassuk az igét, amit Isten szívemre helyezett. Köszönjük, Urunk, ezt az ígéretet, ezt a kegyelmet, hogy a Te jelenlétedet tapasztalhatjuk meg ezen az estén is, ezen a helyen. Köszönjük, hogy Te jössz, állandóan hívogatsz minket, megmutatod magadat nekünk a Te kegyelmedből. Kérünk, Urunk, hogy Te rombolj le minden válaszfalat. Te szüntesd meg, Uram, a süketséget. Te gyógyítsd meg a fülünket, úgy, ahogy egykor a süketeket meggyógyítottad, úgyhogy megérintetted őket, úgy utána hallottak, hogy meghalljuk a Te hangodat. Engedelmeskedjünk neked, azt tegyük, ami neked kedves, hogy a Te neved megdicsőjön közöttünk, a mi életünkbe. Amen. Az evangelizációnknak a témája a feltámadás ereje. A feltámadásban erő van. Szomorú az, amikor feltámadás után ugyanaz van az életünkben, ami a feltámadás előtt volt. Azt jelenti, hogy még nem tudjuk, hogy mi az, hogy feltámadás. Még nem értettük meg? Még nem járta át a mi lényünket? Krisztus feltámadása. Mert a feltámadásban erő van. A feltámadás megváltoztatja az ember életét. Az ember egyszerűen nem tud olyan lenni, mint előtte. Ezt követjük végig ezekben a napokban egy néhány ember életében. Hogyan változtatta meg Jézus Krisztus feltámadása egyes emberek életét? Elsősorban Péter apostol életét. Ma végigolvastam a tanítványok elhívását, és mindenhol, ahol az evangéliumok, Máté, Márk, Lukács, a tanítványok, 12 tanítvány elhívásáról beszél, dokumentálja ezt a tényt, hogy elhívta az Úr Jézus a 12 tanítványt, Pétert mindig az első helyre helyezi. 12 tanítvány a következő. Péter, akit Simonnak nevezte, másik aztán Péter, akinek Simon, akinek a Péter nevet adta. Angolban azt mondják az ilyenre, the number one, az első számú. Úgy látszik, valamilyen módon Péter az első számú apostol volt, az első számú tanítvány. Mégis nagyon nagy változást, gyökeres változást hozott Péter életében a feltámadás ténye. És erre a változásra van nekünk is szükségünk. Ha tanítványok vagyunk, ha nem vagyunk tanítványok. Ha közel vagyunk az Úr Jézushoz, ha nem vagyunk közel. Mindegyikünknek, még ha a legjobbak lennénk, akkor is nagy változást kell hozzon a feltámadás ténye, a feltámadás ereje. János evangéliumának a 21. részéből olvassuk, először az első három verset, utána a 15. verstől folytatjuk. Ezek után ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak, beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. 15. verstől, miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltest az én bárányaimat. Másodszor is megszólította Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Kicsit visszalapozunk, hogy is kezdődött Péter és az Úr Jézus kapcsolata. Hogyan lett Péter tanítványa? Akinek Bibliája van, a Lukács evangéliumának az 5. részében le van írva Péter halfogása. Nem olvasom a Bibliából, hanem elmesélem, hogy mi is történt. Nagy sokaság jött az Úr Jézushoz, oly annyira, neki nem volt mikrofonja, meg hangosító berendezés, nem is tudta, hogy beszéljen hozzájuk. Az emberekben éhség volt hallgatni Isten igéjét. Csodálatos, mikor az emberekben éhség van az ige után. Aki olvassa az útmutatót, a lózungot, aztán a szerdai vagy a csütörtöki napon, az Ámos próféta könyvéből volt az ige, Ámos 8.11-ből. Eljön az az idő, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem víz, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni az emberek, hanem Isten igéjére fognak szomjazni. Csodálatos az, amikor Isten igéjére szomjaznak az emberek. Így volt Jézus Krisztus idejében. Megérezték, hogy ő másképpen tanított, erővel. Valóság volt az, amiről beszélt. Nem mendemonda, nem filozófia, nem teológia, élet volt benne. És erre van szükségük az embereknek. Ezért jöttek, sokan jöttek, nem tudta, hogy ellátni őket, hogy beszélni hozzájuk. Megkérte az egyik halászt, hadd használja az ő csónakját, menjen egy kicsit bennebb a tengeren, és a csónakból tanította a sokaságot. Valószínűleg több órán át beszélt. Manapság, hogyha egy órát beszélünk, az emberek belefáradnak. Tévézni, egyik nap hallgattam a Kossuth rádióban, hogy a magyar ember, átlagosan a magyar, 4 órát tévézik naponta. Minimum 4 órát. Abban nem fárad bele, de prédikációt hallgatni, belefáradnak. Jézus Krisztus több órán, sőt, napokon keresztül prédikált, és hallgatták az emberek. Bár csak ilyen éhség lenne bennünk is, észre se vennénk, hogy telik az idő. Úgy érdekelne Isten igéje. De miután befejezte az ige hirdetést, Jézus Krisztus ismerte jól a Bibliát, azt mondja, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. Valaki valamivel segített, háláld meg neki. Meghálálom Péternek, hogy ideadta a csónakot. Gyere, evezünk a mélyre. Péter azt mondta, egész éjszaka haláztunk, éjszaka szoktunk fogni, nem fogtunk semmit. Nincs fogás, eltűntek a halak a tóból. De miután hallottalak téged beszélni, miután megismertelek téged, a te szavadra bemegyek. Valamit megérzett Péter. És bementek, és nagy tömeg halat fogtak, hogy alig tudták kihúzni, még a másoknak is, más halászoknak is tudtak adni belőlük. Volt bőség! És érdekes Péter reakciója, mikor kezdi megismerni Isten hatalmát. Azt mondja Jézusnak, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Így kezdődik Jézus Krisztus viszonya Péterre. Menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Nem vagyok méltó hozzád? Billy Graham mesélte sokszor el, hogy amikor elkezdték Amerikában az evangelizációs körútakat, Los Angelesben, New Yorkban, más helyeken, az emberek tömegével jöttek ki prédikáció után, sírva. Letérdeltek, összeroskadtak, könyörögtek Istenhez bocsánatért, új életért. Amikor 90-es évek vége fele kezdtek közeledni, akkor már nagyon ismert volt Graham, járta az egész világot. Kihívták az embereket megtérni, zsebre dugott kézzel, kijöttek, nagy vigyorogva, úgy akarták átadni az életüket Istennek. Valószínűleg azokból a megtérésekből nem lett semmi. Azokból lett valami, akik megtörve, akik ezzel a bizonyossággal, bűnös ember vagyok, Uram! Mikor kezdjük Jézus Krisztus tükrében meglátni magunkat, akkor nem tudunk mást mondani, mint az apostol, Pál apostol is. Hiába nagyapám farizeus, apám farizeus, Gamáliel a mester, bűnösök között első vagyok én. És komolyan gondolt az apostol. Nem egy retorikai fogás ez. Ha valaki átéli Jézus Krisztussal ezt a találkozást, bűnös ember vagyok én. Hogyha így szembesül valaki Jézussal, mint ahogy Péter szembesült, az megérti, hogy miért mondja Pál, a bűnösök között első vagyok én. És hogyha valaki nem így jön Jézushoz, és ha valaki nem így ismeri meg Jézust, bűnös ember vagyok én. Igazából nem vagyok méltó, hogy hozzám jöjj, akkor nem is ismerjük meg Jézust. Akkor magunknak csinálunk egy Jézus bálványt. Olyat, amilyen nekünk tetszik. Jesus freaks, vagy valami másféle bálvány. Manapság Jézusból is lehet könnyen bálványt csinálni. Így ismerte meg Péter Jézust. De mi volt Jézus válasza, amit énekeltünk is? Ne félj! Ne félj, Péter! Ne félj! Mert igaz, hogy bűnös ember vagy, de én meg tudlak változtatni. Én ki tudlak téged cserélni. Kemény, izgága, temperamentumos halász emberből emberhalász tudok csinálni. Olyan embert, aki oda tud figyelni a másokra, akit már nem az önérdek hajt, mindig nekem legyen jó, én érvényesüljek, hanem megnyerni másokat. Isten azt ígérte Ábrahámnak, megáldalak, de nem csak ennyit ígért, ennél sokkal többet. Áldás leszel. Jézus Krisztus azt mondta, jobb adni, mint kapni. Az az igazi, mikor olyan áldásban van részünk, ami másoknak is jut. Ne félj! Emberhalásszá teszlek téged, áldássá teszlek mások számára. Ilyen volt Péter. Másik eset, amikor megkérdezte az Úr Jézus tanítványokat, volt ilyen olyan pletyka, találgatás, beszéltek az emberek, mondtak jót is, rosszat is Jézusról, aztán egyesek azt mondták, hogy jó, mások azt mondták, nem, csaló, mindenféle vélemény volt. Mindig lesz. Aztán az Úr Jézus, jaj, nektek, ha mindenki jót mond rólatok. Jaj, mindenkinek tetszik a ti életetek. Akkor nem sok közünk van Istenhez. Hogyha Isten emberei vagyunk, sokan fognak ellenünk támadni. Ez csak természetes. Megkérdezte az Úr Jézus tanítványoktól, kinek mondják az emberek az emberfiát? Azaz, mit mondanak róla? Egyesek azt mondták, Jeremiásnak, mások azt mondják, hogy Illés, vagy valamelyik próféta, Heródes azt gondolta, hogy talán visszajött keresztelő János, akit lefejezett. Jó, ezt megbeszéltük, de mit mondtok ti? Személyesen ti, kinek mondtok engem? Jézust. És akkor Péter volt, aki azt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus Krisztus azt mondta, Péter, nem test és vér fette fel ezt előtted, nem a te nagy okosságot. Te a nagy szószólója, hogy nevezik ezt a politikában? Szóvivő. A tanítványok szóvivője. Nem ez hozza ki belőled, hanem a Szentlélek. De utána megfedte az Úr Jézus. Azt mondta, távozz tőlem, sátán. Azt mondod, hogy ne beszéljek arról, hogy meg fogok halni. Harmadnap múlva, az arra már nem is gondolt Péter, azt már nem is hallotta meg, hogy harmadnapra fel fog támadni. Valahogy elment a füle mellett. Ilyen tanítvány volt Péter. Az első. Azt mondta egy adott pillanatban, Uram, kész vagyok meg is halni veled. És mégis az Úr Jézus azt mondta, Péter, kakas, mikor másodszor fog megszólalni, te már háromszor meg fogsz tagadni engem. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd a te atyád fiait. Ezt mondja Jézus Krisztus, még mielőtt megtagadta volna háromszor őt Péter. És utána történnek ezek a dolgok. Péter azt mondja a tanítványtársainak, elmegyek halászni. Azaz, visszamegyek halászni. És Péter, aki mindig élen járt, rossz példaként ott áll a tanítványok előtt, milyen könnyen lehet egymást befolyásolni. Ilyenek vagyunk mi emberek. Vannak emberek, ha jó társaságban vannak, jó fele mennek, a rossz társaságban rossz fele. Ezért mondja az írás, a rossz társaság megrontja a jó erkölcsöt. Nagyon kell vigyázunk, hogy kikkel vagyunk együtt. De, ime, még egy number one tanítvány, még a legjobb tanítvány is rosszul tudja befolyásolni a társait, hiszen többiek is azt mondják, tudod mit, megyünk mi is veled. És elmennek. Azaz visszamennek halászni. De milyen csodálatos az Úr, hogy ő állandóan hívogat. Utána megy, azt mondja az egyik tanítvány, nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem abban, hogy ő előbb szeretett minket. Ő szeret minket. Utánuk megy. 101-szer is utána megy. És hívogatja. Hányszor van? Elindulunk szépen az úton, megyünk az Úrral, de aztán jönnek a problémák, jönnek a kísértések, jönnek a bajok. Sokszor nem tudjuk, most mi van. Most imádkozzak, vagy ne imádkozzak. Most még olvassam az igét, vagy ne olvassam az igét. Most menjek tovább, vagy álljak meg. És bizony, meg kell valljuk őszintén, elesnénk, meghátrálnánk, ha Isten nem jönne utánunk, ha Krisztus nem jönne utánunk, nem ragadna meg minket, hogy magával vigye. Ezt tette Péterrel is. Utána ment, és megkérdezte tőle, Péter, jobban szeretsz engem, mint ezek mind? Jobban szeretsz engem? Ez az a kérdés, ami eldönt mindent. A feltámadott Jézus Krisztus így beszél velünk. Mindenki tegye oda az ő nevét. Péter, Attila, Balázs, Krisztián, Rebeka, jobban szeretsz-e engem, mint ezek mind? Hú, egyesek, alázatoskodni akarunk, azt mondjuk, nem én vagyok a legnagyobb, biztos vannak, nálamnál sokkal nagyobb keresztények, én alázatos akarok lenni, nem akarok a legnagyobb lenni. Miért? Egyesek a leggazdagabbak akarnak lenni a világon, mások legnagyobb futballsztárok akarnak lenni, mások megasztárok akarnak lenni, a világban mindenki nagy akar lenni. Krisztusért nem akar nagy lenni senki? Manapság? Jézus Krisztus nem szívta meg a tanítványokat, amikor azért vitatkoztak együtt, hogy ki a nagyobb. Csak annyit mondott, legyetek nagyok, de másképpen, mint a világ. Aki nagy akar lenni, legyen a legkisebb. Legyen mindenkinek a szolgája. Úgy tudtok nagyok lenni. De fontos dolog, hogy legyen ez a vágy bennünk. Hogy mi jobban szeressük Krisztust bárkinél jobban. Bárminél jobban. Három dologra lehet itt vonatkoztatni. Lehet, az Úr Jézus körbenézett, megkérdezte, jobban szeretsz-e Péter, mint Tamás, ahogy szeret engem. Tamás kettős volt, Ikernek mondta, kettős. Két kulacsos. Egyszer ide, egyszer oda. Mikor kellett, ott volt, mikor nem kellett, nem volt ott, mikor nem kellett, nem volt ott, és így tovább. Kételkedett, kételyt szított a többiekbe, jobban szeretsz engem, mint ez? Vagy a többi? Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Vajon megvan-e ez a törekvés? Jobban szeressük Jézust, mint bárki más? Könnyű jobban szeretni Jézust annál, aki nem él Isten szerint való életet, nem is szereti Jézust. De miért nincsenek ma is emberek? Azt mondják, lelkészként, Uram, én jobban szeretnélek szeretni téged, mint ahogy Billy Graham szeretett téged. Vagy mint ahogy Watchmanni szeretett téged, aki meghalt érted. Én magam jobban szeretnélek szeretni téged. Miért nincsenek ilyen emberek? Elárulok egy titkot. Én kicsit kutattam az ébredést. Titkokat mondok el, azt mondja Pál apostol, mi Isten titkainak a sápárai vagyunk. Akinek van füle, figyeljen és hallja meg. Isten, ha valakit használ manapság a világban, vagy ha valakit használt a múltban a világban, legyen az egy Billy Graham, legyen egy Erlő Stégen, legyen egy Richard Burbrand, vagy bárki más, aki kitűnt Isten szolgálatában, mind olyan emberek voltak, akik meghozták ezt a döntést, akik odaálltak Isten el, és azt mondták, Uram, én nem akarok akármilyen prédikátor lenni, nem akarok egy lenni a sok közül, én mindenkinél jobb akarok lenni. Isten megadta neki. Burbrand szinte 40 éves volt. Zsidó volt, kommunista volt, Ceausescu-ékkal nagy barát, és megtért. Depresszióból, tüdőbajos, beteg, megtért. És odaállt Isten elé, és azt mondta, Uram, én nem akarok olyan prédikátor lenni, mint bárki más. Én valami különös akarok lenni. Isten fogta, betette 14 évre a börtönben, megtanulta, mit jelent különösnek lenni. 14 év után kihozta, bejárt az egész világot, hirdette az evangéliumot, másképpen, mint bárki más. Azt, amit ő átélt 14 év alatt, 14 évig állandóan életveszélyben, feláldozta az életét, ha kellett ezerszer Krisztusért kész volt meghalni, más lett. Jobban szeretsz engem, mint bárki más, mint ezek mind. Ez egy nagyon fontos kérdés. Másik. Jobban szeretsz engem, lehet Jézus Krisztus, rámutatott ismét a régi mesterségre. Hajóra, hálóra, felszerelésre. Jobban szeretsz, mint ezeket. Manapság aztán, hát mennék én gyülekezetben, nem érek rá, dolgom van. Ott van a kert, a fokhagyma, a hagyma, nem tudom, mit termesztenek. Mezőgazdaság, ez, az. El vagyunk foglalva, nem érünk rá. Nehéz a megélhetés, pénzt kell szerezni, örülünk, ha van munkánk. Így beszélnek az emberek. Ezekből soha nem lesznek tanítványok. Soha nem fogják megtapasztalni az élő Jézus Krisztust. Mert Jézus megkérdezi, jobban szeretsz engem? Mint a traktort, mint a klaszt, vagy a John Deere-t, vagy így tovább. Jobban szeretsz engem, mint ezeket mind? Mint a pénzt? Nem lehet két úrnak szolgálni? Istennek is? Mammonnak is? Vannak ismerőseim? Éj nappal látéve dolgoznak. Csodálkozok, hogy nem halnak meg már. Annyi munkába. Sokszor nincs pénze kenyérre. Túl sokat dolgozik, nem ér rá pénzt keresni. Nincs áldás rajta, testvérek. Nincs áldás rajta. Stresszös, békételen, szétmegy lassan a családja is. Mindent el fog veszíteni. Napokban valakivel beszéltem. Miért ér annyi baj? Azt mondta. Miért ér annyi baj? Mindent elveszítek. Mert Isten beszél hozzád. Csak lenne füled, hogy meghalt, amit mond. Hogy másképpen kellene élni. Jobban szereted-e? Szeretsz-e engem, mint ezeket? Mind! És jobban szeretsz-e engem, mint akár a testvéredet Andrást, vagy Jakabot, az unokatestvért, vagy a rokonságot, vagy még mindig olyan fontos, hogy az emberek mit gondolnak róluk. Fiatalok sokszor azért nem tudnak megtérni Istenhez. Mit mondanak vajon a többiek? Vajon mit mondanak az osztálytársak róluk? Jaj, ha megtudják, milyen nagy katasztrófa lesz az életünkben. Többet adunk, ilyen, minek is nevezzem. Egyszerű emberek él véleményére, mint Istenre. Olyan emberek, akik ma vannak, holnap nincsenek. Egyáltalán az életünkben. Az iskola elmúlik, úgy elmennek, nincsenek, nem lesznek sehol. Soha életünkben nem fogunk velük találkozni. De visszatartanak attól, hogy átadjuk az életünket Krisztusnak. Isten mentsen ettől. Jobban szeretsz-e engem, mint ezeket? És mint ezek mind? Ez egy döntő kérdés. Volt egy fiatal ember. Kicsit kezdek a bemutatkozásomhoz. Nem magamról beszélek, egy más emberről. Volt egy fiatal ember. Erlo Steigen a neve. Mikor tizenvalahány éves volt, egy nap bement a hálószobájába, letérdelt az ágy mellé, vette a Bibliát, kinyitotta, és pont ide nyitotta ki. 15. verstől kezdte olvasni. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Olyan volt, mintha Jézus neki személyesen beszélt volna. Felállt, kiment a konyhába, ott volt az édesanyja, azt mondta, anya, nem tudok ellenállni Isten hívásának. Átadom az életemet, emberhalász lesz belőlem. Az apja farmer volt, tehetséges üzletember, a bátyai már mind egy-egy farmot örököltek, sok pénzt kerestek, lemondott az örökségről, lemondott a pénzről, misszionárius lett belőle. Mindez Dél-Afrikában történt, az zuluk között. Legeltesd az én juhaimat. Szóval kik az ő juhai? A zuluk. Pogány nép, veszélyes nép. Jézus Krisztus azt is mondta, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Néha a bárányok, nem mindig bárányok. Jézus Krisztus arról is beszélt, hogy vannak olyan bárányok is, akik vannak, akik tulajdonképpen farkasok, csak báránybőrbe vannak bújva. Ezeket is kell legeltetni. Volt egyszer egy kis gyerekfilm, és az volt a témája, hogy pásztor rájött, hogy a juhok között, az akolban egyik farkas. Csak hogy báránybőrben van bújva. De nem maradhat így, mert ha bent marad éjszakára az akolban, akkor széttépi a juhokat. Szóval hogy derítem ki, hogy hol van a farkas? Ki a farkas, ki a juh. Mert aki báránybőrbe öltözik, néha még szebb a bundája, mint a normális juhnak. Sokkal szebben el tudja magát készíteni, ki tudja cicamázni, álcázni. Hogy derítjük ki? Ó, azt mondja, tudom én. Szépen kiterelte a juhokat az akolból, szóval gyertek be ismét. És mikor jöttek be? Mindenki kapott egy kis ütést, azt mondja, a te vesződ és botod, azok terelgetnek engem. És kaptak egy-egy kis ütést. És a juhnak az a tulajdonsága, hogy mikor kap egyet, akkor lehajtja a fejét. Alázatos. Lehajtotta a fejét, ment tovább. Ez minden báránynak, juhnak a tulajdonsága. Ha kapunk, Isten szeret minket, néha büntet, lehajtjuk a fejünket, megalázzuk magunkat, megyünk tovább. Kérjük a segítséget. De a farkasnak nem ez a tulajdonsága. Mikor jött a farkas sorra, ő is kapott egy ütést, de ő nem tudta elviselni, hogy lehajtsa a fejét, felkapta a fejét és a fogát kivicsorította. Na, azt mondta, itt vagy barátok, akkor elkapta, elkülönítette. Ebből tudjátok meg, azt mondta Jézus Krisztus, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ha el tudják viselni alázatosan a feddést, a kiigazítást, akkor jó juhok, lehet őket terelgetni. De amikor Isten igéje megfed valakit, és ő kezd szabadkozni és ellenáll, akkor tudhatod, itt farkassal van dolgunk. És a zuluk közé küldte. Zuluk veszélyes emberek. Harcias emberek. Valamikor még kanibálok is voltak. És ezeket az embereket Isten lelke megérintette. A ébredés jött. Mint a kezes bárányok. Olyanok. Én még nem láttam olyan embereket, akik olyan tisztelettel, olyan szeliden és alázatosan tudtak egymáshoz és másokhoz viszonyulni, mint a zuluk. Mert megismerték az élő Jézus Krisztust. Mert ez az ember odaállt Isten el, és azt mondta, te vagy nekem a legfontosabb. Hallgatok a te hangodra, megteszem, amit mondasz. Terelgetem a nyájat. Manapság hatalmas gyülekezetek vannak az zuluk között. Mi magunk, ahol voltunk, Dél-Afrikában, 10 000 ember gyűlt össze egy terembe. Dicsérni az Urat. És nem csak összegyűltek, hanem utána elmentek szerte szét, és vitték az evangéliumot. Terjesztették az evangéliumot. De hogyan jutottunk mi oda? Tehát a mi életünknek is része ez az ige a valóságában, akkor Jézus Krisztus odaáll egy ember elé, és azt mondja, azt kérdezi, szeretsz-e engem? És hogyha azt tudja válaszolni, igen Uram, szeretlek téged, akkor azt mondja, legeltesd az én juhaimat. Végezd a munkát, és Isten csodát fog tenni ezáltal. Egy sivatag, egy lelki sivatag átalakul élő kerté. Vad emberek megtérnek Istenhez. Átalakul az életük. Gyilkosok, terroristák, kábítószeresek, prostituáltak, alkoholisták ma is tömegestől térnek meg Istenhez. Miért? Mert szembesülnek az élő Jézus Krisztussal. Jézus Krisztus valóság. Nem egy mese, nem egy legenda, egy mitosz, hanem élő valóság. Feltámadás ereje munkálkodik az ő életükben. Nos, hogyan kerülünk mi ebbe a képbe bele? Én 10 évig evangélikus lelkész voltam Erdélyben, Brassóban, Brassó megyében, Apácán, Apácai Csere János szülőfalujában. Születtem, nevelkedtem fel, Utána pedig Arad megyében voltam 10 évig evangélikus lelkész. Isten kegyelméből, a teológiából 3 évet magyarul, 2 évet német nyelven végeztem el, és ezért is sok külföldi konferenciára, főleg Németországba kiküldtek. Legtöbb esetben ezek a konferenciák mindig arról szóltak, hogy baj van az egyházban. Fogy a nép, zárják be a gyülekezeteket, nincs már pénz, stb. Stb. Erről szóltak. És néha ijesztő volt ez a kép. Lehangoló egy fiatal lelkésznek. És akkor azt mondtam magamban, mindent meg kell tegyünk, hogy ezt megváltoztassuk. Hogy ezen változtassuk. Ezt visszafordítsuk a normális mederbe. Az a csodálatos, amit olvasunk az evangéliumból, az apostolok cselekedeteiből, hogy a gyülekezetek nőnek, fejlődnek, egyre többen lesznek. Egy prédikációra megtérnek 3000-en, néhány nap múlva már 5000-en vannak, csak férfiak, hát akkor még a gyerekek és az asszonyok. Ez a normális. De manapság nem ez van. A világban, főleg a nyugati világban. Mindenki ijesztő statisztikákat hordoz, minden hónapban bezárnak legalább egy templomot, keresztény gyülekezetet, és legalább 2 meccset épül az iszlám, azok tűzzel, vassal mennek előre. Mindenki meg van ijedve. Mi lesz velünk? És akkor, amikor ezeket a dolgokat tanulmányoztam, és gondolkoztam, hogy hogyan is kell ezekkel az információkkal zöldágra vergődni, egyik könyvben azt olvastam, amíg ez történik nyugaton, addig Afrikában és a világ más részein nagy ébredések vannak. És akkor azt mondtam, olvasni lehet sok mindent. Én szeretném ezt saját szememmel meglátni. Jobb azt mondja, olvasok Jobb könyvének végén, azt mondja, hallomásból hallottam sok mindent, de mikor saját szememmel láttam, akkor más volt minden. Kezdtem imádkoznom, Uram, add meg nekem a te kegyelmedből, hogy eljuthassak oda, Dél-Afrikába, megláthassam, mi ez az ébredés, mi ez a nagy kontraszt, ez a nagy különbség. Itt minden megy tönkre, az emberek nem akarnak Istenhez jönni, nem térnek meg Istenhez, a világot szeretik, és ott vad emberek, pagányok élő hitre térnek. Krisztus befogadják az ő életükben, csodák történnek közöttük. Betegek meggyógyulnak, még halottak is feltámadnak, csodás dolgok történnek. Hogy van ez? És feleségemmel 2007-ben eljutottunk a zuluk közé, épp egy asszony által, aki ő maga is súlyos beteg volt, és elment, hogy imádkozzanak érte. És akkor, mikor hallottam, hogy megy, mondtam, legyen szíves, kérdezze meg azokat az afrikaiakat, hogy ha menne egy evangélikus lelkész oda, fogadnák-e? És a telefonált vissza Dél-Afrikából, mondta, hogy ha akar jönni, jöhet, mert épp lesz egy lelkész konferencia, és szívesen fogadjuk. Érdekelt, hogy mi az az ébredés. Mi az, hogy ébredés? És 3 dolgot tapasztaltunk, amire nem is gondoltunk. Én azt gondoltam, ébredés az jó, nagy zeneke, zenebona, nagy dicsőítés, sok imádság, sok ember jöjjön el, hallgassanak, ezt szeretik a prédikátorok, minél több ember hallgasson minket, és mikor mennek el, legalább egy 10 000-es tegyenek le a persejbe. Ez az ébredés. De nem ez az ébredés. Nem. Ami meglepett engem, hogy békességük volt az embereknek. Az ébredésnek egyik gyümölcse a békesség volt. Békességük volt. Olyan békét én sehol nem tapasztaltam azért. Én azt gondoltam, a modern világunkhoz hozzátartozik ez az állandó jövés, menés, szaladgálás közben. Idegesek vagyunk néha, kapkodunk, stresszesek vagyunk. Ez már csak a modern életnek a tartozéka, ebből ezt nem lehet megváltoztatni, ebből nincs kiút, így kell élni. Lelkészként meg kell lássam, alázatosan így gondolkoztam. És mikor Isten elé álltam, mondtam, Uram, mi az, hogy ébredés? Mi az, hogy a te jelenléted, az élő Jézus Krisztus jelenléte? Akkor azt mondta, Attila, meg kell térjél ebből az izgága életedből, ebből az állandó lótás futásból. Nézd, ezeknek az embereknek békességük van. Békések. Csodálatos békesség volt az életükben. Volt idejük a más emberre leülni, beszélgetni. Nem kapkodtak. És ami csodálatos volt, hogy nem volt ez a generációs köztis nagy szakadás. A fiatalok csak a fiatalokkal akarnak, az idősek azok csak az idősek, félreteszik egymást. Ez a ti világotok, ez a mi világunk? Nem. Azt mondja a Malakiás könyve, hogy amikor eljön Isten lelke és munkálkodik köztünk, az apák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az apákhoz fogja ismét visszahozni. Ez az egyetlen módja annak, hogy a családok meggyógyuljanak, hogy ismét egység legyen köztünk. És ezt már kell a gyülekezetben gyakorolni. Én nem gyakorolom azt, valaki egyszer megkérdezte tőlem, hogy mit gondolsz arról, azt mondja, szeretnénk a gyerekeknek, a fiatalságnak egy külön termet építeni, hogy míg mikor Isten tiszteleten vagyunk, a gyerekek legyenek külön meg a fiatalok. Ők mások. Mondtam, nézd, hogyha 5 vagy 10 év múlva szakadást akarsz a gyülekezetedben, hogy legyen egy régi gárda és legyen egy új gárda, és egymással ne is akarjanak tárgyalni, akkor építs egy termet és vedd külön őket. De ez nem Isten útja. Gyerekeink itt vannak, ők is, gyerekeim oda szoktak jönni egy óra prédikáció után, szok, apa, milyen jó volt a prédikáció. Jól érzik itt magukat. Hála Istennek. Ezt láttuk, és amit még láttunk, hogy az igehirdetésnek ereje volt, és mikor imádkoztak, csodák történtek. Meggyógyultak betegek, az alkoholisták megszabadultak az alkoholból, kábítószeresek a kábítószertől, cigarettafüggők a cigarettától, prostituáltak prostitúcióból, sorolhatnám ezeket a dolgokat, hogy miket láttunk ott. Érdekelt, hogy mi ez? Honnan jön ez az erő? Honnan van ez nekik? Én, ha már itt vagyok, meg szeretném ezt ragadni. Nem szeretnék úgy visszajönni Afrikából, hogy nem hozom magammal ezt az erőt. Ezt a békességet, ezt a bizonyságtételt, és ezt az imádkozó életet. Gondoltam, talán valaki, nagy ember, imádkozik értem, ráteszi a kezét, rám teszi a kezét, és akkor belém is, belém száll valami, és én más leszek. Azt mondták nekem, tudod, megtehetjük, de nem így működnek a dolgok. Hogy működnek? Le kell bontsd a válaszfalat. Milyen válaszfalat? Ami elválaszt téged Istentől. Mi választ el engem Istentől? Evangélikus, lelkész vagyok. Hirdetem az evangéliumot. 14 évesen már megtértem. Azóta mindent megteszek, mindent, hogy Istennek szolgáljak. Milyen válaszfalt? A bűneid, amit még soha nem vallottál meg? A bűneid, amit elrejtesz? Amiről nem mersz beszélni senkinek? Menj el egy lelki gondozóhoz, vald meg őket, hozd világosságra őket. Ez a mi békességünk titka. Béküljetek meg Istennel, és hogyha valami van a gyermekkorodból, ha valami van a fiatal életedből, ahol rossz példa voltál, ahol loptál, hazudtál, menj és kér bocsánatot. Tedd rendbe a dolgaidat. Szedd rendbe. Csinálj rendet az életedbe. Azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja. Nem csak, hogy megbocsátja, ez csak az egyik fele. Megtisztít minket. Ez azt jelenti, hogy nem hazamegyünk az úrvacsoráról, vagy ahonnan, és ugyanolyan házsártosak, ugyanolyan idegesek, ugyanolyan hazugok, ugyanolyan parázna gondolatok, ugyanaz van tovább is. Nem. Megtisztít. Ez azt jelenti, nem kell ugyanúgy élni tovább. Új életet kezdhetünk. Ha megvalljuk bűneinket, letesszük őket, Isten megszabadít tőlük, hogy ne járjunk többet abban. Akkor van békesség. Akkor megbékülünk embertársainkkal. Az ébredésnek egyik kulcsa az, hogy mikor valaki megtér, nem hazamegy, és azt mondja, tudjátok mit, én most már megtértem, én jobban tudom a dolgokat, mint ti még mocskos pogányok vagytok, majd gyertek hozzám, én majd kioktatlak, hogy kell csinálni. Sok hívő sajnos így csinál, és az embereket ahelyett, hogy Istenhez édesgetné, távol tartja őket Istentől. Nem. Amikor ébredés van, Jézus Krisztus azt mondja, tanuljátok meg tőle, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Lelketekben akkor kaptok nyugalmat. Alázzátok meg magatokat. Menjetek, kérjetek bocsánatot. Ha valahol megbántottatok valaki, bocsássatok meg. Menjetek, mondjátok el. Megbocsátok. Kérlek, te is bocsáss meg. Én azt gondoltam, hazajövök. Majd az összes lelkész kollégámnak, püspöknek, mindenkinek nagy előadásokat fogok tartani, ki fogom oktatni őket. Mi az ébredés? Hogy kell csinálni itt Európában? Az afrikaiak jobban tudják, nálam van a recept a zsebben. Tudjátok, akkor hazajöttem, csak annyit tudtam mondani mindenkinek, és azóta is, mikor találkozok. Bocsássatok meg, hogy hogyan értem eddig. Bocsássatok meg, hogy milyen példa volt az életem számotokra. De Isten megkönnyörült rajtam. Megmutatta ezt nekem. Milyen nyomorult voltam. Bűnös ember. Meg kellett térjek, lelkészként is. Új alapokra kellett helyezem az életemet. Szeretni Jézust? Nem egy mese, egy illúzió, hanem valóság. Az életünkbe kell látszódjon. Ha majd szeretni fogjátok egymást, mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, abból tudja meg majd a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. Ha majd egymásnak a lábát meg tudjátok mosni, egymást felüdíteni, felemelni, bátorítani, erősíteni, példa lenni, só és világosság otthon a családba. Feleséget, feleség, férjet, szülők, gyermekeket, nagyszülők, unokákat, mind Krisztushoz vezetni. Nem a szánkkal, az életünkkel. Alázattal, szeretettel, bűnbánattal, megtisztult élettel. A mi életünk az kell legyen a fény, a világosság. Az az Isten akarata, hogy a bűnös ember megtérjen, és élete legyen, és az az Isten akarata, hogy megszentelődjön az életünk. Szent és tiszta legyen az életünk. Azt mondja, amíg fiatal voltál, azt tettél, amit akartál. Oda mentél, ahova akartál. Ilyen volt Péter. Azt mondja, ha majd szembesülsz velem, az élő Úrral, ha majd megismered a feltámadás erejét, akkor ennek vége, hogy ahogy én gondolom, ahogy a világ diktálja, úgy öltözünk, ahogy a barátok közben, olyan frizuránk van, mint a nem tudom hol. Vége ennek! Stuff! Azt mondja, más övesz fel téged, oda mész, ahova nem is gondoltad előtte, ahova nem akartál, akkor veszed a Szentírást, kezded tanulmányozni, mint ahogy egykor Zinzendorf Miklós gróf kezdte, elolvasta A-tól Z-ig, tanulmányozta, mi Isten akarata. És mindenben azt kereste, hogy azt tegye! Ami Isten akarata, ez volt, és ébredést hozott. Hemhuti missziót, mai napig áldás, amit ők tesznek. A lózunk, és egyéb sok minden, az egész világra kiterjedve, még Amerika fejlődésében is, nagyon sokat lehetne mesélni. Ez volt a titka, Isten akarata. Nem azt tenni, amit én akarok, ahogy én gondolom, vagy ahogy a világ diktálja, ami a manapság a divat, mindig nézni. Nem, hanem azt tenni, amit Isten mond. Jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Mind azt jelenti engedelmeskedni Istennek. volt egy misszionárius, Jim Elliot, aki azt hiszem 55-ben vagy 56-ban mártír halált halt az AUKA törzs között. Van egy film, aki megnézheti, a Dárda hegye. És ez a fiatal ember azt mondta, hogy Krisztus nem lehet úgy ismerni, hogy ne szeretnénk. És nem lehet úgy szeretni, hogy ne szolgálnánk. Ezt kell megtanuljuk mi is. Megismerni Krisztust, megismerjem őt, mondja Pál apostol, feltámadásának erejét. Azt jelenti, hogy szeressem őt mindennél jobban. Ez az első parancsolat is, szeresd Istent mindennél jobban. Gondolkozzunk el otthon, ha hazamegyünk. Vizsgáljuk meg az életünket. Pál apostol így zárja az 1 Korintusi első levelet. Vizsgáljátok meg a hiteteket. Vajon? Hogy áll a ti hitetek? Vajon ez a mi hitünk? Isten mindennél jobban szeretni? S ha szeretjük őt, azt jelenti, neki tetsző életet élünk. Ezzel szolgáljuk. Szent és tiszta életet. Olvassuk Isten akaratát, és ahhoz szabjuk az életünket. Minden egyes apró vonatkozásban. Ez hoz ébredést. Nem a mesék, nem ilyen-olyan receptek, ez hoz ébredést. Nekem, neked, gyülekezetünknek, életünkbe. Ilyen egyszerű. Sokszor nem hisszük el, mert túl egyszerű. De egyszerű. Csak tegyük meg, és csodákat fogunk átélni. Én, hogyha az életemet kellene jellemezzem, mi történt? 2007. márciustól, mind a mai napig, talán röviden úgy tudnám mondani, azelőtt egyféle vallásban éltem. Volt egyféle teológiám. De megismertem az élő Istent. És most az élő Istent szolgálom. Mi a különbség a vallás és az élő Isten között? A vallásban minden vallás úgy csűri, csavarja dolgokat, ahogy neki tetszik. Ha szerelem Isten kell, akkor szerelem Isten csinálunk magunknak. Ha háborúzni akarunk, akkor van háború Istenünk. Mindenre van egy Isten. Úgy, ahogy nekünk, mi tesszük, veszük Istent, ahogy nekünk tetszik. Ez a vallás. Akármilyen vallás legyen az. A legjobb keresztény vallás is. De az élő Istenbe vetett hit azt jelenti, amikor nem én teszem, veszem Istent, ahogy én akarom, csűröm, csavarom, faragom, csiszolom. Nem! Hanem odaállok, Péterre azt mondja, kitárod a te kezedet, más övesz fel téged? Azt mondja, Uram, te mondd meg nekem, hogy én milyen kell legyek, hogy kell éljek. Nem én mondom meg, hogy te milyen Isten kell légy. Nem én mondom meg, hogy te hogy kell az én életemet intézd. Óad ezt, óad azt, nem? Odaállok, azt mondja, Uram, te mondd meg nekem, hogy milyen kell legyen az én életem a te akaratod szerint. És Isten tud munkálkodni. A német azt mondja, über bitten und verstehen. A mi gondolataink, elképzeléseink fölött több, mint győztesek. More than conqueror. Hypernikau, azt mondja. Több, mint győztesekké tud tenni minket Isten. Többet tud adni, mint amit mi el tudunk képzelni. Amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amit emberi ész el se tud képzelni. Isten azt készítette el számunkra. Csak fogadjuk el. Legyen fülünk meghallani Isten hangját, Isten hívását. Nyissuk ki a szívünket Isten előtt. Fogadjuk be az élő Jézus Krisztust. Aki keres, az talál. Aki kér, az kap, és az örgetőnek megnyithatik. Isten áldjon meg minket ezekben a napokban, hogy az élő Isten, a feltámadt Jézus Krisztus erejét megtapasztaljuk. Hogy formálja át a mi életünket, a mi családunk életét, a mi környezetünket. Ez a csodálatos. Ne adjátok alább. Különben semmi értelme időt vesztegetni egy-egy órát. Ne adjátok alább. Ragaszkodjatok ehhez. Isten meg fogja adni. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te élő valóság vagy, aki ma is munkálkodsz, csodákat teszel, De a legcsodálatosabb az, hogyha saját magunk tudunk bizonyságot tenni, hogy a saját életünkben is munkálkodtál. Kérünk, Urunk, hogy jöjj és munkálkodj. Változtass meg minket. Még ha a legjobb tanítványok lennénk is, Uram, akkor is szükségünk van a Te feltámadás erejének a megújító voltára. Kérünk, Urunk, hogy újíts meg minket, teremts minket újjá. A Te szent lelkedet ne vond meg tőlünk. Leplezd le, Uram, a szentségtelen, a tisztátalant a mi életünkben, hiszen amikor eljön a Te lelked, azt mondod, akkor meggyőzöl, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Győzzél meg, Uram. Tisztíts meg, hozd ezt a tüzet, Uram, ami megtisztít, megújít minket. Hogy a Te szent neved megdicsőjön a mi életünkben. Viselj gondot ránk minden egyes személyre, aki itt volt, Uram. Hadd ne menjünk el úgy, hogy nem változik az életünk. A kőszíveket is, Uram, Te zúzd össze. Segíts, Uram, hogy a Te békességedet tudjuk hazavinni. Új életet tudjunk hazavinni. Változtasd meg ezt a falut, ezt a helységet, és kérünk, Urunk, hogy gyülekezetet is Te formáld, Te alakítsd, hogy szent néped legyen itt, a Te szent neved dicsőségére. Amen. Csak még annyit szeretnék mondani, hogyha valaki érzi ezekben a napokban, nem szeretnék ilyen pop prédikátor lenni, hogy most elmondtam, elmentem, kész, egy előadást tartottam, nem. Minden egyes lélek egyen-egyenként fontos. Ha kell, itt ülök, hajnalig is bárkinek van személyesen kérdése, valamit szeretne beszélni, mindenkinek, minden egyes személynek szívesen rendelkezésére állok.
Következő ének egy nagyon kedves ének számunkra. Találkozást ír meg Istennel, amikor rájövünk arra, hogy nem rólunk van szó, nem vagyunk a világ közepén, mint hogyha sokáig a szüleink úgy neveltek minket, hogy mi rólunk szól minden, rájövünk arra, hogy Istenről szól minden, és hogyha erre rájövünk, akkor megtaláljuk az élet értelmét. És elmondjuk azt, amiről a prédikációban is szó volt,
Thank you. a testvérekkel megosztani azt, hogy hogyan vezetett a mi atyánk ez idáig engem, és hogyan tudom ma már őszinte hittel és meggyőződéssel vallani azt, hogy ő az én személyes megváltóm. Igazándiból én nem nevelkedtem keresztény családban, bár megvoltak a szüleim is keresztelve, az édesanyám katolikus, az édesapám református, és egy kicsit így eltérve a hagyományoktól ugyan, de a testvérem és én reformátusnak lettünk annak idején keresztelve, és hát nem jártunk templomban, mondjuk az is igaz, hogy olyan korszakban nőttem fel, amikor talán igazából egyházi nevelést csak azok kaptak, akik vagy a családban ezt örökölték, hallottak Isten igényéről a családon belül, vagy egyházi iskolába jártam. Hát az édesapám mondjuk eljárt nagyobb ünnepeken a templomba, vagy édesanyám is eljött a katolikus templomba, így az advent időszakban is megmutatta a jászlat a kis Jézus, de ebben körülbelül kiismerültek a dolgaink. És igazából olyan 11-12 éves voltam, amikor az anyai nagyszüleim elég rövid időn belül elköltöztek a mi mennyei atyánkhoz, és akkoriban nagyon-nagyon sokat foglalkoztatott engem, különösen esténként, mikor feküdtem az ágyban, hogy miért születtem meg, mi értelme az életnek, mi lesz velem utána, hogyha meghaltam. Persze biztos rásegített az is, hogy akkoriban ugye sokat jártunk a temetőben. És majd később, mikor már középiskolás voltam, és hát végül is megtörtént Magyarországon a rendszerváltás, akkor nem csupán az egyházi iskolában, hanem a világi iskolában is ismét lehetett hitoktatás. És hát itt a barátnőimmel bekapcsolódtunk ezekbe az alkalmakba, ami az én életemben igazából a magvetés időszakának mondható. És hát ennek ellenére itt még nem kötelezte rám magam, éltem az életemet, bár a mostani eszemmel tudom már azt, hogy a mi atyánk ott volt, és végig fogta a kezem és vezetett. Életem minden állomásán ott volt minden döntésemben, legyen az pályaválasztás, párválasztás, vagy az életemnek bármilyen eseménye. Ma már el tudom ugye fogadni azt, hogy valami úgy történik, ahogy a nő akarja, és nem úgy történik, ahogy mi emberként gondoljuk a dolgainkat, hiszen az ő gondolatai nem a mi gondolataink, ugye. És az igazi áttörés az életemben akkor következett be, amikor az első gyermekünk megszületett. Én nem vagyok ugye tudjuk manapság már, hogy egy gyermek születésénél lehetőség van arra, hogy ott legyen a gyermek édesapja, a nagymama vagy a barátnő az édesanyával, én ennek nem vagyok híve. És mikor megszületett az első gyermekünk, akkor ugye elviszik a gyermeket az ápolónők, megfürdetik, rendben rakják, ugye felöltöztetik, és hát az édesanyákat beteszik egy ilyen megfigyelő helységbe, ahol két másik hölgyel feküdtem. Hát mindenkivel volt ott valaki, vagy egy anyu, vagy egy nagymama, egy édesapa, és hát nem utolsó sorban az újszülött gyermeke. Hát én erre vártam, hogy hozzám is hozzák oda a gyermekemet, de úgy nézett ki, hogy erre most egyenlőre hiába várok. Míg nem jött egy nővér, aki megnyugtatott végül is, hogy nincsen nagy gond, csak hogy a gyermeknek szüksége volt arra, hogy betegyék egy inkubátorba, melegednie kellett, meg egy kicsit úgy életre kapnia. És hát elmondták a feltételeket, hogy nekem miket kell megtenni ahhoz, hogy én megkaphassam őt. És akkor olyan gondolataim voltak, hogy ugye milyen anya vagyok, hogy már most nem vagyok ott a gyermekem mellett. És végül is hihetetlen erőt kaptam akkor, és sikerült nagyon hamar összekapni magamat. És végül is kézbe fogadtam egy pár órán belül a gyermekemet. És talán tehát akkor volt az, amikor megértettem azt, hogy bár a látszat ellenére én is egyedül feküdtem ott a korteremben, és a gyermekem is egyedül volt, de nem voltunk egyedül, és így hoztam meg azt a döntést, hogy az Úr Jézus kezébe leteszem az életemet, és tudom azt, hogy ő egy olyan társ, egy olyan barát, aki soha nem hagy el. És nem utolsó sorban ő elfogad olyannak mindannyiunkat, amilyenek vagyunk. Legyen bármilyen múltunk, legyenek bármilyen múltbeli bűneink, és azt is tudom, hogy rengetegszer ő megszólított, rengetegszer hívott, amit én figyelmen kívül hagytam az ő hívását, az ő jelzéseit. Mivel az életem kezdete szakaszán, illetve a gyermekkoromban, ahogy mondtam, kimaradt ez a neveltetés az életemből, most per pillanat még a mai napig is úgy érzem, hogy egy élet is kevés arra, hogy bepótoljam azt, amit elmulasztott, amit akár csak a Biblia ismeretről gondolok. Hiszen a hit az egy olyan dolog, amiben fejlődni lehet, és szükséges, és ezt naponként meg kell tenni. És azt is tudom, hogy abban, hogy ez megtörténhessen, nem vagyunk egyedül. És nagyon fontos számomra még az, hogy ezt nem csak személyesen tehetem meg, akár egy keresztény fiam, vagy egy megnézése, vagy egy könyvolvasása kapcsán, hanem eljárhatok egy gyülekezetbe, ahol vannak keresztény testvéreim, és megújulhatok a hitemben akár egy ilyen evangelizáció alkalmával, akár egy Isten tiszteleten, egy dicsőítő alkalmon, vagy beszélgetések kapcsán. És őszinte vágyam az, hogy minél több embertársammal én is megismertethessem az evangéliumot, és hogy minél többen elkötelezzék magukat mellette, és Isten kegyelmében megtapasztalhassák az ő áldásait. Ezt kívánom mindannyiunknak.
Kutárásként pedig elénekeljük a tanult éneket, ami az elején volt, hogy visszalapodunk az éneketnél. Nekem nincs más rajta, hogy így.
Yeah.
Sokkal jobban rá vannak utalva az Úr Jézusra, sokkal jobban rá vannak utalva az Istenre, mint azt gondolnánk mi, civilizált emberek. És ma nem olyan régen néztem el videón egy beszámolót afrikai evangelizációkról. 300 ezeren voltak vasárnap az Isten tiszteleten, az evangelizációs Isten tiszteleten. 300 ezeren. Csak tódultak a stadionba az emberek, tódultak. Drága testvérek, sok minden természetes nekünk ebben a világban. Kell is, hogy legyen természetes, de tudjuk meg, hogy minden, amink van, az az Istentől van. Minden. Az, hogy én ma el tudok menni haza, az, hogy én holnap föl tudok kelni, el tudok menni dolgozni, mind az Istentől van. Ne felejtsük el. Kedves testvérek, így várjuk holnap nagy szeretettel a sorozatunk második napját, és holnap szintén hívogatunk mindenkit. Holnap egy igazi kuriózum lesz itt Mandabokorban. A Magyarországon egyedülálló harangkórus fog jönni egy busszal. Ha jól emlékszem, 18 vagy 20 fiatal lány, fiú fog itt közöttünk muzsikálni, ilyen harangokkal, sok is haranggal. Úgyhogy ne csak jöjjünk mi magunk, hanem hívogassunk másokat is, hogy ne kifejezetten a harangért, hanem az ígért, ami tényleg változtatni tud bennünket, az életünket. Úgyhogy kedves testvérek, egy befejező imádsággal zárjuk a mai alkalmat, és aztán tényleg elengedünk mindenkit. Még az imádság előtt hadd mondjam, hogy holnap, már itt beszéltem néhány nagyon kedves asszonytestvérrel, de holnap szeretnénk, hogyha tudnának süteményeket hozni. Szeretnék egyrészt egymást is vendégül látni, de szeretnénk a hosszú útról érkezőket is egy picit vendégül látni. Úgyhogy azok a lelkes hittestvérek, akik szeretnének süteményt és akár egyedítőt hozni, a szeretettel fogadjuk, és itt az evangelizáció után pedig, ahogy mondtam, szeretnénk mindenkit vendégül hívni, nem csak a vendégeket, hanem nyilván a gyülekezeti tagokat. Úgyhogy kérem, hogy sósat, édeset, édes sósat, vagy bár rájuk bízom a testvéreknek, hogyha van ilyen, akkor azt édesen vesszük. Hajtsunk meg kedves testvérek és imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük ezt a mai alkalmat, köszönjük, hogy te készítetted el. Kérünk azért, hogy áldj és oltalmazd meg bennünket, és add, hogy mindaz, ami elhangzott ezen a mai alkalmon, azt tényleg tudjuk a szívünkbe forgatni, és Urunk, ne menjünk el ma úgy, de hogy egy vicc is mondja, mintha mi se történt volna, hanem valóban tudjuk magunkévá tenni a gondolatokat, és engedjük magunkat, hogy a szívünkben, az életünkben munkálkodjál te. És mindazok, akik tényleg kétségbe estek, mindazok, akik nehéz körülmények között vannak lelkileg is, Urunk, kérjük, hogy szólítsd meg őket, és nyisd meg az ő szívüket, és adunk, hogy az ige hatalmába tudja keríteni az ő életüket, szívüket. Kérjük azért, hogy munkálkodj bennünk Szent Lelked által. És Urunk, szeretnénk most eléd vinni egy családot, aki a gyász fájdalmát hordozza, hogy őrizd meg őket, és adj vigaszt, reménységet az ő szívünkbe, hogy valóban ebben a nehéz helyzetben is rá tudjanak tekinteni. Kérünk, hogy készítsd el azt a beszélgetést, azt a találkozást, hogy valóban a te lelked vigasztaljon bennünket. És Urunk, szeretnénk egy testvérünkért könyörögni, aki talán lehet, hogy még most is vizsgázik, hogy oltalmazd meg őt, és adj bölcsességet számára, hogy a legjobb tudása szerint tudjon megfelelni a bizottság előtt, és kérünk, Urunk, hogy valóban eredményes lehessen a vizsga ma is és holnap is. Urunk, könyörgünk betegekért, azokért, akik dolgoznak még mindig a földeken, azokért, akik, Urunk, nem jöttek ma el, és itt lett volna talán a helyük, Urunkat, hogy holnap meghallják a hívást, és ide tudják szánni ezt a két órát, hogy valóban az igen közelébe tudjanak kerülni. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, az Úr oltalmazzon bennünket, este nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, és Attila testvérünkkel kimegyünk, mindenkivel kezet fogunk, és személyesen is hívogatjuk. Addig meg nyugodtan lehet a múlok közé pendíteni. Jó? Erős áldás, békesség!